Kedves testvérek!
Szeretettel köszöntelek titeket! A mai témánk János evangéliumából az a rész, amelyben Jézus úgy beszél önmagáról, mint aki az életnek a kenyere. Jézus az élet kenyere. János evangélium a 6. fejezetéből, a 48. verstől így olvasom az Isten igéjét. Én vagyok az élet kenyere. A ti atyáitok mannát ettek a pusztában is meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon. Én vagyok am az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá, ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Mondd azért nékik, Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakik, és én is abban. Amiként elküldött engem am az élő atya, és én az atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. Nem úgy, amint a ti atyaitok ették a mannát és meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, él örök. Testvéreim, vajon megértettük-e, hogy mit jelent, miért mondta Jézus a tanítványainak azt, hogy ő a mennyből alászállott élő kenyér. Miért mondta, hogy a benne hívők egyék az ő testét és igyák az ő vérét? Amikor Jézus azt mondta önmagáról, hogy én vagyok az élet kenyere, akkor egyszerre mondott hasonlatot és a valóságot is ugyanakkor. Hasonlat ez, mert Jézus testét nem úgy esszük, mint a kenyeret, vagy az ételt. Mégis úgy adta mennyei atya Krisztust ennek a bűnös világnak, mint az egyetlen éltető táplálékot, amely életet ad ennek a világnak. Jézus nem véletlenül mondta, hogy én vagyok az élet. Jézusnak élete volt önmagában már itt a földön, hiszen az atya megadta neki. És a jelenések könyvében úgy mutatkozik be, mint az élet fejedelme. Mint aki az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Amikor egy édesanya vagy feleség áldozatos szeretetét, munkáját, csendes szívűségét szemléljük a családban, önkéntelenül is megfogalmazódik bennünk, hogy olyan vagy számunkra, mint egy falat kenyér. Milyen a jó friss kenyér, amelyet most hoztak a pékségből? Ez a kenyér táplál. Ha szánkba vesszük, akkor édes. Jó illata van. Az ige kéri, hogy legyünk Krisztus jó illata. Erőt ad a kenyér, felüdíti a fáradt, éhes embert. Sőt, még azt is elmondhatnánk, hogy bizonyos értelemben meg is nyugtat. Krisztus úgy adta magát ennek a bűnös világnak és nekünk, mint aki az egyetlen éltető tápláléka az életünknek. Tehát az, hogy Jézus az élet kenyere, ez egyszerre hasonlat is, meg valóság is. Ebben a hasonlatban benne van, hogy Jézus táplálék a léleknek. Jézus azt ígérte, hogy aki eszi az ő testét és issza az ő vérét, annak örök élete van. Nem örök élete lesz, nem csupán lesz, hanem van. Hit által részesedik Krisztus életéből. Olyan táplálék, olyan kenyér Krisztus, aki a mennyből szállt alá, és aki az atya életét hozta el, az élet teljességét hozta el a számunkra. A tanítványok ezt az élet teljességét szemlélhették, amikor találkoztak Krisztussal, és amikor nézték az ő tetteit, és hallgatták az ő tanítását. János evangélium első fejezetében az apostol a 11. versben így számol be erről. Az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Krisztusnak a lénye teljes volt irgalommal, kegyelemmel és igazsággal. A tanítványok ezt szemlélték. Krisztus jellemében látták meg azt a csodálatos isteni életet, amelynek a megajándékozását szeretné Isten nekünk is fölkínálni, tehát meg akar minket is ezzel ajándékozni. Testvérek, mi olyanok vagyunk, hogy szeretnénk egyszer mindenkorra ezt az életet birtokolni. Pedig ennek az életnek pontosan az a jellegzetessége, hogy nem lehet birtokolni. Azért, mert ajándék. Folyamatosan adja a mennyei Atya Krisztus által és a Szentlélek révén azoknak, akik ezt igénylik. Ez az élet az oda ajándékozásban áll, és nem a birtoklásban. Jézus negatív formában is megerősítette azt, hogy mi lesz azokkal, akik viszont nem eszik az ő testét. 53. versben így olvastam, mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. De rögtön hozzá is tette, pozitív értelemben meg is erősítette, sőt még egy ígéretet is fűzött hozzá. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, s én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel is, az én vérem bizony ital. A Jóisten úgy látta jónak, hogy folyamatosan igényeljük, és vegyük Krisztustól ezt az életet, mint ahogyan a növény szívja a tápanyagot a talajból, ahol el lett ültetve, ahogy a virágnak a kelyhe befogadja a napfényt, és így tud illatozni, vagy ahogy a szőlő tőkéhez oda kapcsolódik a szőlővessző, és folyamatosan a nedűt, az életet szívja abból, és szakadatlan a kapcsolat közöttük. Mi lenne, ha megszakadna a kapcsolat a szőlőtőke és a szőlővessző között, vagy a növény és a gyökere és a talaj között? Hát akkor elszáradna, nem hozna termést. Jézus nem véletlenül szólított fel János evangéliumában, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ezért ezt a szakaszt, amit az előbb felolvastam, hogy Jézus az élet kenyere, együtt érdemes olvasni a János evangélium a 15. fejezetével, ahol Jézus azt mondta, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlővesszők. A 4.-5. versben ezt mondta az Úr Jézus, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Amiképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcset magától, csak ha a szőlőtőkén marad, akképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Nálam nélkül semmit sem tehettek, mondta az Úr Jézus. Jézusnak az élete úgy valósul meg bennünk, hogyha olvassuk az ő szent igéjét, hogyha elmélkedünk az Isten igéjéről, amely Krisztus életét bemutatja, és az ő tanítását, az ő szenvedés történetét, az ő értünk meghozott áldozatát, győzelmét a halál fölött. És hogyha megtanulunk imában odajárulni az ő színe elé, és hitben engedelmeskedni neki, akkor valósul meg tehát bennünk Krisztusnak az élete, ekkor tud állandósulni. Jézus megígérte, hogy aki ezt teszi, abban benne fog lakozni. A Gondolatok a hegyi beszédről című könyvből a Mi Atyánk résznél, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma kis részből, szeretnék nektek felolvasni néhány gondolatot. Ha önző énünket megtagadjuk, és Isten gyermekeivé lettünk, akkor Isten családjának tagjai vagyunk, és Atyánk házában minden a miénk. Isten minden kincse rendelkezésünkre áll. Úgy a jelen, mint az eljövendő világé is. De mi még kiskorú gyerekekhez hasonlítunk, akik nem vehetik birtokukba atyai örökségüket. Isten még nem bízta ránk a mi dicső örökségünket, nehogy a sátán becsapjon bennünket is, mint Ádámmal és Évával tette az Édenkertbe. Krisztus megőrzi részünkre, de úgy, hogy a gonosz nem férhet hozzá. A gyámság alatt lévő gyermekekhez hasonlóan napról napra csak annyit kapunk örökségünkből, amennyire szükségünk van, ezért minden nap kérnünk kell. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Nem szabad elkedvetlenednünk, ha Isten egyszerre nem ad feleslegeset a következő napra is. Isten biztosított bennünket ígéretében, nem hagylak el, és nem feledkezem meg rólad. És akkor még egy utolsó gondolatot innen. Amikor könyörgünk, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, nem csak magunkért, hanem másokért is imádkozunk. És így elismerjük, hogy amit Isten nékünk ad, nem kizárólag a miénk. Láthatjuk, testvéreim, hogy amit az Isten nekünk fölkínál, csak akkor lesz a miénk, ha másnak is odaadjuk. Ha másnak is fölkínáljuk. Egy regényből jut eszembe egy részlet, amelynek a hasonlata nem tökéletes, de mégis valamelyest érzékelteti azt, amit az előbb felolvastam, hogy egy gazdag ember halála előtt azzal szembesült, hogy annyira megbízhatatlan az ő fia, hogy teljesen le fog szegényedni és nélkülözni fog, ezért úgy határozott, hogy olyan szerződést köt a bankkal, hogy minden nap adjon a fiának annyi pénzt, amennyire éppen szüksége van. De ehhez a fiúnak oda kell minden nap menni a bankhoz, és kérni a járadékot, az atyai részt. Testvérek, így kell nekünk is, vagy ehhez hasonlóan, hasonlóképpen odajárulni az Isten színe elé, és igényelni a vele való kapcsolatot, a Krisztussal való közösséget. Éppen akkor igényeljük a legjobban, testvéreim, amikor a legkevésbé van hozzá kedvünk. Amikor inkább elhanyagolnánk azt. Hogyan tegyük ezt? Igeolvasással, imádsággal. Az igeolvasás után pedig az Isten igéről való elmékedéssel. Miért fontos ez? Azért, mert az elménkből le kellene kerüljön a szívünkbe az Isten igéje. Forgatnunk kellene, mint ahogy Mária is forgatta Krisztusnak a szavait az ő szívébe. Ahhoz, hogy oda jó talajra hújjon, mélyre hújjon, és bőséges termést hozzon. És még van egy fontos feltétel. Nem elegendő csak az elmékedés. Szükséges a hitből fakadó engedelmesség is. Testvéreim, amikor engedelmeskedünk az Isten igéjének, akkor tulajdonképpen két dolog történik. Egyrészt meghalunk önmagunk számára, a saját gondolataink, terveink vagy a elképzelésünk számára, másrészt pedig azt a munkát végezzük, amit az Isten ránk bízott. Hogyha az élet kenyerét, Krisztust és az ő igét elsősorban megtanulnánk a saját magunk számára olvasni és venni, és róla elmélkedni, akkor gazdag lenne a lelkünk. És amikor megszólalunk, vagy amikor embereknek szolgálunk, akkor a megélt igét, a megértett, életünkben megfontolt, mélységeiben megragadott, és az életünkben gyümölcsöt hozott igét tudnánk megosztani embertársainkkal, és hittestvéreinkkel, és családtagjainkkal. Testvéreim, ezt jelenti az igének a frissessége, a megélt ige, a Szentlélek által. Csak az az eledel fog másoknak is életet adni, amely előbb nekünk adott életet, ami a szívünkön nem ment át, és a tetteinkben nem öltött testet, az olyan eledel, ami nékünk még nem adott életet. Krisztus az élet teljességét ígéri annak, aki eszi az ő testét. Ez az élet abból tűnik ki, hogy kapcsolatban vagyunk-e Krisztussal, az élet teljességével, hogy meglátszik-e rajtunk Krisztusnak a jellemvonásából bármi is. Azaz teremjük-e a lélek gyümölcsét. Hogyha Krisztus jelleméből semmit sem tükrözünk vissza a mindennapokban, a reakcióinkban, akkor nem vagyunk közösségben vele. Vagyis nem vettük az élet kenyerét folyamatosan, nem teremjük a lélek gyümölcsét. A másik ígérete Jézusnak az, hogy aki eszi az ő testét és issza az ő vérét, tehát kimondhatatlan értékű áldozatáról elmélkedik nap mint nap, az az ember Krisztus által élni fog, amiképpen Jézus is él az Atya által. Amiképpen elküldött engem amaz élő Atya, mondja Jézus. És én az Atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él én általam. Semmi és senki nem tudja, testvéreim, a bűn hatalmát megtörni az életünkben, csak Krisztus bennünk levő élete, amelyet az Isten igéjének az olvasása, a róla való elmélkedés és a hitből fakadó engedelmesség révén érhetünk el. Az engedelmességben ott van az énünknek a halála is. Pál apostol ezt így fogalmazta meg: testvérek, halál révén állok. Úgy tudok állni, hogy újra és újra, minden órába, felismerve az Isten akaratát, meghalok a saját kívánságaimnak, és akarok engedni az Istennek az ő erejével. De a testvéreim, a félelmeink is csak akkor tűnnek el. Ebben az esetben, mert Krisztus ígéreteibe kapaszkodva bizalommal megtanuljuk kimondani, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod. Testvéreim, meggyőződésem, hogy nincsen nagyobb erő mennyben és a földön a mi részünkre, csak akkor, amikor az Isten akarata és a mi megújult akaratunk vagy akarati döntésünk pillanatnyilag össze tud forrni az Istennel. És ki tudjuk mondani hittel, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod. Ne az én akaratom legyen. Ne a hamis profétáé, vagy valamelyik államvezetői, esetleg, ha ő nem Isten akarata szerint él, de ne is a pápáé, hanem legyen meg a te szent akaratod, Istenem. Akkor Isten akarata és az ember akarati döntése megújulva találkozik egymással. És ilyenkor átélünk valamit abból, amit az Isten igéje így jelent ki, hogy senki és semmi nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely a Krisztusban van. Néhány nappal ezelőtt, amikor imádkoztam, és a félelmeimet az Isten színe elé tettem, akkor ezt tudott erőt adni, és nagyon sokszor a mi atyánk hét kérésének az imádkozásánál ezt tud erőt adni, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod, hogyha ezt ki tudom mondani. Hogyha ezt ki tudom mondani, és az Isten akaratával egyesül az akarati döntésem, akkor megtapasztalom az Istennek a szeretetét és gyógyítását. Mert hogy az Isten akaratának az elfogadásában megnyugvás van, béke van, és meggyógyítja azt a fájdalmat, hogy valamiről le kell mondanunk, valamit el kell engednünk. Sokszor rendkívül nehéz valamiről lemondani, valamit elengedni, mert úgy gondoljuk, hogy az a miénk, és ahhoz az utolsó leheletünkig ragaszkodunk. De hogyha le tudjuk tenni az Isten kezébe, akkor békességünk lesz, és az Isten meggyógyítja a mi lelkünket. Jézus önmagát, mint az élet kenyerét adja nekünk. És amikor a saját életét adja, akkor folyamatosan a menny tárházából kínál bennünket. Mire ösztönöz ez bennünket, testvérek? Nem csak, hogy ösztönöz, mire késztet? Krisztus szeretete szorongat minket, mondja Pál apostol. Arra késztet, hogyha az Isten szeretetét mi is megtapasztaltuk, akkor tegyünk erről tanúságot, mondjuk el, ahogy Péter apostol is mondta, hogy jó Uram nekünk itt lenni, a Táborhegyén, építsünk három sátrat. Mondjuk el embertársainknak, milyen jó, hogy az Isten könyörült rajtam, és adott nekem még kegyelmet és életet. És ebből a találkozásból ajándékozzunk az ínségben levő világnak, ahol rengeteg ember bíztatásra, megerősítésre, vigasztalásra, bátorításra vágyik. És adjunk az ínségben levő testvéreinknek is. Testvéreim, meggyőződésem, hogy ez a jobbik rész. Azért a jobbik, mert ez a hitelesebb. Mert ez az, ami átment a szívünkön és a tetteinkben testet öltött. Adjuk a testvéreinknek és a környezetünknek az időnket, a szívünket, a szolgálatkészségünket, és adjunk, ha szükséges, az anyagi javainkból is, ahol erre éppen szükség adódik. Azt tapasztalom, hogy az anyagi javakban való sáfárkodás, vagy a szegényeknek adott csekély kis rész, vagy bármi, amit ezen a téren az Úr kegyelméből teszünk, sosem múlja felül az Istennek az irántunk való szeretetét és a rólunk való gondoskodását. Nem is versenyzünk ezzel, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ez is az Isten igéjének, Krisztusnak való engedelmesség ezer formája közül az egyik. Gondolatok a Hegyi Beszédről című könyvből, a Ne aggodalmaskodjatok című fejezetből szeretnék még felolvasni néhány gondolatot. A 86. oldalról. Ő szól így a virágok alkotója, aki a madarak ajkát dalra készteti. Vegyétek eszetekbe a mezők liliomait. Tekintsetek az égi madarakra. A természet szépségeiből jobban megismerhetjük Istent, mint a világ tudományából. A liliomok szirmaira olyan üzenetet írt Isten, amelyet csak az a gyermeke olvashat el, aki önmagáról megfeledkezve nem rabja a bizalmatlanságnak, önzésnek és gondoknak. Vajon Isten atyai szívének túláradó szeretete folytán nem azért adta nékünk a dalos madarakat és a pompázó virágokat, hogy életünk útját megszépítsék és kellemesebbé tegyék? Virágok és madarak nélkül is fedezte minden szükségletünket, létfenntartásunk érdekében. De Isten nem elégedett meg azzal, hogy csupán a legegyszerűbb életszükségleteinket elégítse ki. Az égen, a földön és a levegőben pazarul szétárasztotta drága ajándékait, hogy irántunk érzett szeretetéről beszéljen. A teremtés szépsége csupán halvány sugara Isten dicsőségének. Ha tehát a természet olyan dúsan felékesítette a természetet, hogy ezáltal örömet szerezzen és boldoggá tegyen, vajon kételkedjünk, hogy gondot visel legszükségesebb dolgainkról? És kicsit alább ezt olvasom. Figyelmünket Isten a virágok által a Krisztusihoz hasonló jellem szépségeire irányítja. Aki a virágokat ilyen pompásan felruházta, mennyivel inkább szeretné, hogy lelkünk Krisztus jellemének szépségét öltse fel. Hasonlóan tárul ki Istennek élete minden emberi lélekben is, aki magát Isten kegyelmi munkájának átadja, amely áldásával épp úgy szétárad, mint az eső és napfény a természetben. Isten szava alkotta a virágokat, ez az ige kelti életre benned is, lelkének szépségeit. Testvéreim, még néhány gondolat a befejezés előtt, ami felötlött bennem a készülés alatt. Mit ír a Jelenések könyve azokról, akik a nagy nyomorúságból jöttek? Kik ezek, akik jöttek a nagy nyomorúságból? Ők azok, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérébe. Tudjuk, hogy a bárány vére Krisztusnak az értünk, kiontott vére, hogy minket megváltson és üdvözítsen. Hadd kérdezzem meg, testvéreim, hogy elkezdtük-e ennek a megmosását, a lelkünknek a megtisztítását, például őszinte bűnbánattal, és főként hálaadással, hogy az Isten még kegyelmi időt adott, kegyelmet adott, mára is, az elmúlt héten is, az elmúlt évben is, és nem hagyott elveszni a bűneinkben, mind a mai napig a segítségünkre sietett. Milyen jó, testvérek, hogy minden bűnömre van bocsánat, és milyen jó, hogy én is kimondhatom a testvéremnek vagy a családtagomnak, hogy tiszta szívből megbocsájtok neked. Leveszem a terhet a lelkedről, mert az Isten szeret engem is, szeret téged is, és ettől tudsz meggyógyulni, mert én is ettől gyógyultam meg. Olyan sokan lehetnek azok, akik azt mondják az atyuknak, amit a példázatban Jézus elmondott, kérte az apa, hogy menjél fiam kidolgozni. És azt mondta az egyik fia, hogy igen, atyám, megyek, de végül nem ment ki. És a másiknak is mondta, hogy menjél ki dolgozni, az azt mondta, hogy nem megyek, de végül is meggondolta magát, és kiment. Milyen sokan lehetnek azok, akik azt mondják az atyuknak, hogy kimegyek ma dolgozni a szőlődbe, de mégsem mennek ki. Mi ne hasonlítsunk ezekhez. Nyilván jó lenne a második fiúhoz se abban az értelemben, hogy ellent mondjunk a mennyei atyának hangulataink alapján, de hogyha lehetséges, azért mégis menjünk ki, és dolgozzunk az Úr szőlőjében. De van ennél még jobb, amikor engedelmeskedünk első szóra, mint ahogy Ézsaiás próféta megállt a magasságbeli színe előtt, az ő jelenlétében is ki tudta mondani, Uram, itt vagyok, engem küldj el, de kérlek, küld az én testvéreimet is. Nékik is adj erőt, és ilyenkor imádkozzunk, nem csak a gyülekezeti tagokért, hanem imádkozunk a lelkészekért, szolgálattevőkért, testvéreinkért. Én is, amikor a mi atyánkot imádkozom, a mi atyánk hét kérésén elmélkedek, akkor minden alkalommal ez kell tudatosuljon bennem, hogy amikor azt mondom, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor nem csak arról van szó, hogy az én életemben, munkámban, szolgálatomban, hanem hogy a testvéreim nevében is, az ő életükben is megszentelődjön az atyának a neve. Ezért imádkozok. Amiképpen Pál apostol kérdezte a damaszkuszi úton, Uram, mit akarsz, hogy mit cselekedjen? Mi is ezt tegyük, testvéreim. Vagy legalább hasonlítsunk ahhoz a fiúhoz, aki, hogyha nem is ment ki első szóra, de végül is meggondolta magát, és kiment, és elvégezte azt a munkát, amit az Isten rábízott. Testvéreim, jól gondoljuk meg a mi útjainkat, hogy mire fordítjuk az időnket, a szívünket és a pénzünket. Amire fordítjuk az időnket, az meghatározza a szívünk állapotát, sőt, beszél a szívünk állapotáról is. És ugyanez a helyzet az anyagi javakkal is. Amiképpen azzal bánunk, az meghatározza a szívünk állapotát, hogy megkötözi azt, vagy kinyilvánítja azt, hogy mi szabadok vagyunk, Krisztuséi vagyunk, és Istenben bízunk. Menjünk ma is Krisztushoz, aki az élet kenyere a mi számunkra. Imádjuk őt. Töltsünk vele időt. Elmélkedjünk szavain, és engedjük, hogy az ő szeretete megragadjon, formáljon bennünket. Hogy mi is oda tudjuk szállni magunkat a Jóistennek óráról órára. Hogy vele közösségben maradjunk. És felismerjük a mindennapokban a szolgálat ezer arcát, ezerféle változatát, amelyre hív minket az Isten, hogy végezzük ezt a szolgálatot, meghalva önmagunk számára, engedelmeskedve pedig neki. Testvéreim, ha ezt tesszük, akkor meg tudunk halni saját önző vágyainknak, azért, hogy Istennek éljünk minden nap. Jézus az élet kenyere a mi számunkra. Meghívott, hogy vele közösségben éljünk, és ezért a közösségért végtelen árat fizetett. Testvérem, az ajtón kívül van Krisztus a te szívedbe, vagy az életedben már belépett. Ha engeded, hogy belépjen, akkor meg fog ajándékozni téged az élet teljességével, annak örömével, és olyan szeretet és békesség fog elárasztani téged, amely erőt ad minden körülmények között, és világítani fogsz tudni az emberek számára. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.